A következő percekben Kocsis Zoltán atya homíliáját hallhatják az augusztusi bazilikai virrasztásról.
Istennek itt egybegyűlt szent népe, kedves testvérek! Egyházanyánk, nagy boldogasszony ünnepére Szent Lukács könyvéből ezt a részt tárja elénk. De mi köze van ennek a szentírási résznek, ennek az evangéliumi perikópának Mária mennybevételéhez? Hát így önmagában nézve nem annyira sok, valljuk meg őszintén. Hiszen ha csak a szentírás lapoznánk föl, mondhatnánk, bajba vagyunk. Az Isten igéje erről a tényről, Mária mennybevételéről közvetlenül nem szól. De meg vagyunk mentve, mert a mi hitünk nem csak a szentíráson alapszik. A szentírás sem jegyzőkönyv, amit ott helybe valaki lejegyzetelt, és akkor közreadott. A szentírásnak, mint Isten sugalmazott, írott igéjének ki kellett kristályosodnia. Miből? Hát az egész nagy apostoli hagyományból. Jézus azt mondja, hogy mindent átadott neki az Atya. Ő mindent megkapott az Atyától. Az Istenség egész teljességét, sőt, amikor közénk jön, a szűzanya méhében testet öltve, pont azért jön közénk, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, hogy megtanítson minket mindenre, amit az Atyától kapott, hogy megismertesse velünk a mennyei Atya szerető szívét. Azért, hogy üdvösségre vezessen minket, és hallatlan felelősséget bíz az ő apostolaira, meg a tanítványok tágabb körére is, persze az apostolokra kiemelt módon, hogy sértetlenül őrizzék meg mindazt, amit tőle hallanak, és adják tovább sértetlenül az apostolok utódainak, az utódok is az ő utódaiknak egészen a világ végéig. Na de ebbe még mindig hol van Mária mennybevétele? Hát a kinyilatkoztatást úgy kell elképzelnünk, mint egy nagy ajándékcsomagot. Amikor kapunk egy hatalmas dobozt, amiben rengeteg minden rejlik, és hirtelen átölelni, átfogni se tudjuk. Talán még egy létrára is szükségünk van, hogy a nagy dobozt kinyissuk, és utána elkezdjük azt bontogatni. És ez a bontogatás eltart nagyon-nagyon sokáig. Ilyenek a mi hitünk igazságai. 12. Pius pápa 1950-ben, amikor dogmaként kihirdette Mária mennybevételét, nem valami új dolgot talált ki, véletlenül sem, hanem tovább bontogatta azt a hatalmas csomagot, amelyet Krisztus rábízott az egyházra. Mert ott azt helyben az apostolok nem tudták teljes egészében kibontani, előásni belőle mindent. Arra vannak az elkövetkező évszázadok. Arra van az egyház tanítóhivatala. Arra van a mi Szentlélekre figyelmes szívünk és fülünk, hogy meghalljuk, hogy mit hoz még elő. Növel ki belőle. Mit kristályosít ki? Hasonlóan képzelendő el ez, mint egy gyermek szervezete, amelyben már ott rejlik a felnőtt ember, aki majd 20-30-40 év múlva ő maga lesz. Nem egy másik személy, ő maga. De mondhatnánk, ugyanaz és mégsem ugyanaz. Ugyanaz lényegét tekintve, de még ki kell fejlődnie. Növekedésnek kell indulnia. Felnőtté kell válnia. Az egyháznak is úgymond föl kell nőnie ahhoz a hatalmas feladathoz, amit az Krisztus által kap, és amit az apostolok továbbadnak. És ezért nem szabad csodálkoznunk azon, hogy az apostoli időkben nem fogtak föl még mindent, maguk az apostolok sem, hanem szükség lesz későbbiekben a tanítóhivatalra, szükség lesz a zsinatokra, szükség lesz a szentatyákra, az egyházatyák tanítására, szükség lesz mindarra a munkára, amit a Szentlélek végez a szívekben. És ennek a munkának gyümölcseként az Isten lelke már elég korán, de még nem a szentírási időkben, ezért nem került bele a szentírásba sem, kezdte kikristályosítani annak igazságát, hogy itt a szűzanyával is történnie kellett valaminek. Hogy azt a testet, amely magában hordozta az Isten testet öltött igéjét, azt a testet nem érhette romlás. Na de ez így még mindig nem annyira meggyőző érv. Hát mi az, hogy nem érhette? Mi az, hogy illet, hogy? Hát a mai ember nem elégszik meg ilyen törékeny érvekkel. Döbbenjünk rá, hogy mivel kezdődött az olvasmány. Nem rögtön a nagy jellel, hát ezt tudjuk mindannyian értelmezni. A szűzanya jelét is láthatjuk ebben a nagy jelben. Nem így kezdődik. Hogy kezdődött? Az égben föltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Már az ószövetségi választott nép sem emésztette meg azt, hogy Isten Frid ládája csak úgy elvesszen, csak úgy megsemmisüljön, netán idegen kezek által meglegyen szentségtelenítve. És ezért, bár az ószövetségi szentírásban nincs benne, de ott is az igazságkeresés nem a jó Isten lelke nélkül, már kezdte őket rávezetni arra, hogy ami szent, vagy aki szent, azt az Isten nem hagyja annyiban, nem engedi a romlás martalékává válni. És ezért az ószövetségi időket követően már olyan történetek születtek, miszerint, hát a jámbor zsidó elképzelést követve, talán Jeremiás próféta elrejtette a szövetségládát ott azon a hegyen egy barlangba, ahonnét Mózes még láthatta az ígéret földjét, de oda már be nem mehetett. Vagy éppen egy angyal jött le a mennyből, és közvetlenül is fölvitte a mennybe, hogy ne bántsák. És tessék, ez a hagyomány cseng vissza a jelenések könyvében. Hogy a hívő jámbor zsidó nép szívében ott volt az elképzelés, bár a szentírások nekik sem hozza, de ott volt a későbbi elképzelés, hogy az a láda megvan valahol. A szövetség ládájának jó helye van, mert az Isten nem engedi, hogy annak bántódása essék. Annak ott kell lennie az ő közvetlen közelében. És lám, mit olvasunk? Pont erre rímel rá az olvasmány első sora. Az égben föltárult az Isten temploma, és tessék, ott van, láthatóvá vált a szövetség ládája. Az Isten megmentette a szövetségládát. Na de ha megmentette a szövetségládát, amely magában hordozta az Isten kőbe vésett, hagyomány szerint az Isten ujjával írt igéjét, szavát, akkor az új szövetségi szövetségláda, vagyis Mária méhe, Mária teste, amely szintén magában hordozta az Isten igéjét, no nem kőbe vésett igeként, hanem testet öltött igeként, azt talán elveszhet. És már itt indul a jámbor megközelítés, hogy nem, az Isten a szent dolgokat és a szent személyeket megbecsüli és üdvösségben részesíti. És így van ez Máriával is. És már születnek utána, a negyedik századtól, a jámbor elképzelések, elbeszélések, hogy hogyan történhetett mindez. Ezt jó mondjuk egy kicsit távolsággal is szemlélnünk, hiszen azért ez már nem Isten igéje, de valahol mégis rámutat a Szentlélek által mozgatott hitérzéknek a tapogatózására, hogy Máriának ott kell lennie. És akkor mégis miért ajándékoz meg minket egyházanyánk ezzel az evangéliumi résszel, mert az olvasmányt már megtudtuk a szövetségláda miatt. Hát több olyan dolog is van benne, ami miatt helye lehet itt. Az egyik az Ó és az Új Szövetség találkozása. Az Ószövetséget az idősödő asszony Erzsébet, az Új Szövetséget a fiatal leány, Mária jeleníti meg. Találkoznak, együtt vannak, összeférnek, de utána Máriának majd útnak kell indulnia. Útnak, hogy az Új Szövetség, akinek a szerzőjét, Jézust a szíve alatt is hordozza, az Új Szövetség útjának indulhasson, nem megtagadva az Ószövetséget, hanem abból kibontakozva, arra épülve. A másik pedig az, hogy Mária megszólal és magasztalja szívből az Urat. Újjong a lelke, mert nagy dolgokat művelt vele a hatalmas. És ezek a nagy dolgok nem csak az ige megtestesülése, nem csak Jézus földi élete. Ezekben a nagy dolgokban benne van az ő szeplőtelensége is, és az ő kegyelemmel teljes mi volta, mely elkíséri egészen oda átig, amely beteljesülés nyer, testestül, lelkestül való mennybe vételében. Ugye nem mennybe menetel, az Jézusnak van, mennybe vétel, mert Mária megváltott személy, nem megváltó. Neki azért nincs hatalma ahhoz, hogy üdvözítse magát, mint hogy nekünk sincs. Üdvözítenie kellett Jézusnak, mint megváltott személyt mennybe vitte. És hát azért itt hallunk egy köszöntést, a világtörténelem első Mária tiszteleti megnyilvánulását. Áldott vagy te az asszonyok között, és nem áll meg itt Erzsébet, hanem azt mondja, és áldott a te méhednek gyümölcse. Minden hiteles Mária köszöntés, Mária tisztelet a méhének gyümölcse miatt van. Nem önmagáért dicsérjük Máriát, az kevés volna, hanem Krisztus miatt. Ha Krisztusra tekintve tiszteljük a szűzanyát, az soha nem fog vakvágányra tévedni az a tisztelet. No tehát visszatérve arra, hogy az egyház hitében egészen hamar már megjelenik, hogy Máriának odafönt van dolga, sőt, dolga van velünk. Nem passzívan van ott, közünk van egymáshoz. Ez a harmadik, negyedik században az üldözött keresztények imájában már megmutatkozik. Ismerik ezt az imát mindannyian. Hogy kezdődik? Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Még egy hitigasság nincs megállapítva Máriáról, de ők már az oltalm alá futnak. Mert ösztönösen érzik a szívük mélyén, hogy a szűzanya, aki annyira közel volt Jézushoz földi életében is, és annyira közel van hozzá, hiszen teljesen hasonult a fiához, mert testben, lélekben már megdicsült, ez a szűzanya képes valamit tenni. Isten anyja rendelkezik ilyen hatalommal, nem önerőből, hanem részesedett hatalommal. Ha azt mondjuk, hogy királynő, fogjuk ünnepelni nem soká, azért királynő, mert Krisztus egyetlen királyi mi voltából részesedik a maga szintjén. Nem válik konkurensévé, nem nő rá a fejére Krisztusnak, a maga helyén marad, de részesedik az ő királyi mi voltából, ahogy mi is részesedtünk a keresztségünk alkalmával. És ha oda át van, akkor őt dicsérni is lehet, akár csak Erzsébet. Dicsérni is, de nem maga miatt. Tisztelni is. És így tisztelik már a korai keresztények. Oltalma alá futnak. Tudják, hogy amit az ő kezébe tesznek, az jó helyen lesz. Nagyon jól tudta ezt Jézus, mikor a kereszten haldokolva rábízta a szeretett tanítványt Jánost, és benne az egész egyházat, a szűzanyára. Meg hát Jánosra és Máriát persze. Íme a te fiad, íme a te anyád. Így tesz a világ mindenség haldokló királya a kereszten. És mit tesz egy másik haldokló király 1000 évvel később? A mi első királyunk Szent István. Hát ha nem is keresztre feszítve, de valami hasonlót. Mert a Hartwig legenda elmeséli. Elbeszéli, hogy mielőtt kilehelte volna lelkét Szent István király, törvényes utód hiány, mert Imre herceg már halott. Kire bízza az övét, szeretteit, országát, nemzetét? Ugyanarra, a szűzanyára. Akit, amit a szűzanya kezébe helyezünk, az jó helyen lesz. És bár Szent István király halálakor, 1038-ban, elmondhatjuk, hogy még bő 900 évet kell várnunk arra, hogy 12. Pius pápa erről nyilatkozzon dogmaként Mária mennybevételéről. De már annyira benne van az egyház hitében, hogy a szűzanya odaát van, és aktív, cselekvő, tevékeny értünk, és mi párbeszédbe tudunk lépni vele, és neki tudunk ajánlani személyeket, jó ügyeket. Annyira benne van a vérükben, nem csak akkor, hát már jóvá korábban, az oltalma alá futó őskeresztények idejében is. De Szent István király hitében is, hogy ez egyáltalán nem lesz csoda, hogy ő a szűzanyához fordul, és az ő szívében már ott van ez a hit, hogy Máriához, mint megdicsült élő személyhez fordul, akinél jó kezekben lesz mindaz, amit oda teszünk. Szent István király ünnepére készülve, gondoljunk így az ország fölajánlás aktusára, hogy István király nagyon jól tudta, a lélek által vezetve és megvilágosítva, hogy mit tesz és miért tesz. És hogy ez kihat a későbbi korokra is persze. Lehet, hogy sokszor megtapasztaljuk, hogy a gonosz intenzívebben támad. Hát, jobban is bántja őt ez a valóság, hogy mi a szűzanyának lettünk ajánlva. De nekünk egyetlen utunk van innentől, kitartani ebben a jóban, növekedni, mélyülni a krisztusi hitben, a sziklára épített ház keresztény életerkölcsében, a szűzanya tiszteletében és szeretetében. És akkor még jobban virágzásnak fog indulni az a jó, amit Isten elvetett a szívünkbe. Míg nem majd egykor az is beteljesedik oda át, és köszönthetjük a mennybe fölvett szűzanyával, nagyasszonyunkkal, és első szent királyunkkal, Szent István királyunkkal együtt, Krisztus Urunkat, a mennyei atya házában, ahol mindannyian egy családot alkotunk, de már földi életünk zarándok útján megtapasztaljuk ennek a közösségnek a csodálatos erejét. Bízzunk rájuk mindent, egész életünket, szeretteinket, ügyes bajos dolgainkat, egyházunkat, hazánkat és nemzetünket, hogy majdan egykor mi is örömmel énekelhessük Máriával együtt. Nagy dolgokat művelt velünk a hatalmas, szentséges az ő neve.
Kocsis Zoltán atya homíliáját hallhatták a bazilikai virrasztáson.